Jó napot kívánok minden kedves Pannon Rádió hallgatónak. A műsorvezető szerkesztőt hallják most Hegedű Zsuzsanát, és köszöntöm a stúdióban Pap Gábor művészettörténészt, akivel a Szent Koronáról fogunk beszélgetni. Legalábbis nekem kérdéseim lennének, és remélhetőleg ő, ahogy sok előadásban megtette már, sokunknak tud majd választ adni. Jó napot kívánok, üdvözlöm a stúdióban.
Kedves csókolom, és szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
Mielőtt bármilyen kérdést föltennék, hadd idézzek Németh Lászlótól. Szeretnénk, ha ez az idézet többször elhangozhatna a mai nap folyamán a Pannon Rádióban. A Kiforgatnak a múltunkból című írásában a következőt mondja többek között. Szent István a vegyes nemzetiségű országot mondott erősnek. Alig ha van 12 éven felüli gyermek, akinek ezt a tételt a fejébenek alapálták volna. Líra. Akik terjesztik, más népből jöttek, s azt akarják bebizonyítani, milyen jó járt velük a magyar nemzet. Egy középkori és egy modern ország viszonyait azonban így összelírizálni nem lehet. A középkori állam nemzetiségeinek ugyanis külön alkotmányuk, külön elhatárolt létük volt, külön kockák voltak egy mozaikban, a magyarságba a hazafi színe alatt nem lophatták be magukat, csoport érdekeiket és ellenséges lírájukat rá nem erőszakolhatták. Mernénk mi azt a világos helyzetet követelni, ami a Szent István vegyes fajú államában volt? Milyen ahisztórikusok lennénk egyszeriben? Tanár úr, ahogy halljuk, Németh Lászlónak is gondjai voltak a múltnak a felidézésével, amit a tanárok vagy akár az akkori vezetők felé idéztettek a gyermekekkel, és ahogy értékelték ezt a múltat. Gondban vagyunk, most itt Liszt koronázási miséjét hallhattuk, és ebben az órában szeretnénk ezzel a zenével megszakítani néha a beszélgetést. Gondban vagyunk azonban a Szent Koronával is. Ha én most megkérdezem, hogy mikortól datálódik a Szent Korona, vagyis hány részben áll a Szent Korona, akkor már is azt hiszem, hogy egyetlen egy témáról több órás előadást lehetne tartani. Mégis hadd kérdezem meg legelőször is, hogy mikortól datálódhat a Szent Korona? Mit kell róla tudni?
Sikerült éppen azt a kérdést föltenni, amire ma legkevésbé tudjuk a választ. Már én úgy szoktam fogalmazni, hogy én nem is tartom olyan lényegesnek ezt a kérdést, ahogyan ezt exponálni szokták, de azért próbáljunk meg rá becsületesen válaszolni, tehát egyrészt nem tudjuk pontosan. Másrészt azt sem, hogy hol, azt sem, hogy mikor készült, de bizonyos határok közé tudjuk szorítani a kérdést, és úgy már lehet sejteni bizonyos lehetséges válaszokat. Tehát először is azt tudjuk, hogy az eddigi meghatározási javaslatok pontatlanok, vagy egyenesen félrevezetők. Kettővel találkoztunk most is az ünnepségek során, és valószínűleg fogunk is még találkozni a mai nap során is. Az egyik az, hogy a koronánk egésze, vagy valamelyik részlete, és itt elsősorban felső részre szoktak gondolni, amelyet a rajta lévő feliratok alapján latin koronának szoktak nevezni, más kérdés, hogy jogosan vagy nem, hogy ezt tudnék Rómából származna. Még azt is hozzá szokták tenni, hogy második Szilveszter pápa küldte volna Szent Istvánnak. Azonnal le kell szögezni, még mielőtt tovább mennénk a gondolatmenetben, hogy ez feltételezés, ez nem tény.
Igen.
Attól, hogy egy feltételezést sokat ismételgetnek évszázadokon keresztül kijelentő módban, attól az még nem válik tényé. Amilyen tényt ezzel kapcsolatban ismerünk, az mind ellene mond koronaküldésnek. Tehát ez azt jelenti, hogy van egy legendás forrása, ez 1110 és 16 között született, ez a Szent István legendák közül a leghosszabb, és egy Hartwig nevű püspöknek tulajdonítják. Még ebben is, ami pedig egy késői fogalmazású, tehát nem kortársi beszámoló, még ebben is utólagos betoldás, ahogyan ezt egy Karácsonyi János nevű kiváló kutató már a 19. század végén kimutatta, hogy ez a rész, ami a koronaküldéssel foglalkozik, ez utólagos betoldás. Ebben egy megnevezetlen pápa küld koronát, egy olyan koronát, amelyet előzőleg lengyel királynak szánt, Szent Istvánnak, ezt a lengyel királyt viszont megnevezi ez a krónika, és ezt Mieszkónak, más ejtéssel Mieszkónak nevezi. Ez a Mieszkó viszont nem volt kortársa sem Szilveszter pápának, sem Szent Istvánnak. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy itt időrendi gond van. Ettől el szoktak tekinteni, ami abszurdum. Tehát tudományos tények vizsgálatakor ilyen súlyos ellentmondástól nem szabad eltekinteni. A másik ezzel kapcsolatos hát kijelentendő dolog az az pedig, hogy legendás közléseket sohasem szoktunk 100%-osan pontosnak tekinteni. A legendák igazat mondanak ugyan, de általában, de más síkon működik az igazságuk. Tehát ezek hitvédelmi vagy hitépítő írások, elsőrendűen ez a feladatuk. Nem pedig az, hogy pontosan a jelenlegi történetfelfogásunk szerint hát adjanak nekünk elő tényeket.
De gondolom, hogy ha kiderül ezekről, hogy talán nem felelnek meg a valóságnak, egy igazi hitben járó ember vagy nemzetet ez nem fog úgy megrendíteni.
Ez természetes. Hát én nagyon remélem, hogy leszünk mi még ilyen nemzet, és hát a jobbak tekintetében ma is ilyenek vagyunk. De hát azért ámítanak bennünket, tehát ezt tudni kell, és nem most kezdődött el ez az ámítás. A másik ilyen közlés talán még érdekesebb, ez pedig harmadik Ottónak, aki valóban, ez német-római császár volt, aki valóban Szent István kortársa volt, és valóban második Szilveszter pápának is kortársa volt, tehát 1000 körül uralkodott, kicsit előtte, kicsit utána. Neki van egy udvari történetírója. Őt úgy hívták, hogy Merzeburgi Tétmár, vagy Teotmár, és ő valóban leír néhány olyan mondatot történetírói munkájában, tehát más megítélés alá esik, mint egy legenda, amely szerint Vajk, ő még Vajk néven emlegeti Szent Istvánt, miután egyházakat alapított, ezzel kiérdemelte, hogy a császár, tehát harmadik Ottó Tétmár ura javaslatára, pápától, és itt jön egy latin idézet ebből a bizonyos történetírói munkából, hogy coronam et benedictionem accepit. Tehát koronát és áldást kapott, vagy fogadott el. Na most ezen elég sokat rágódtak a történészek, elsősorban németek természetesen, mert ők ezt úgy interpretálják, úgy magyarázzák mai napig, hogy hát akkor nem is pápa küldte ezt, tulajdonképpen nem császár, tehát mi akkor hát kimondva, kimondatlanul, de a német császárságnak, tehát német-római császárságnak, mint egy alattvalóivá váltunk ezáltal a koronaküldéssel. Talán éppen emiatt a magyar történészek hagyományosan nem veszik figyelembe ezt az adatot, nehogy itt egy német befolyás, hát hivatkozási alapnak tekintse, ez megint balgaság. Tehát erre nem lehet ennél enyhébb kifejezést használni. Ugyanis tények akkor is tények, ha nem veszik őket figyelembe. És majd lesz valaki, aki figyelembe veszi. Tehát ennek a ténynek viszont más a magyarázata, mint amit a német kutatók, és esetleg ma a magyar kutatók is hozzáfűznek. Ugyanis ennek nem az a jelentése, hogy készítetett egy koronát, és azt elküldte, hanem ez egy hivatalos formula. És ezt már régen kimutatták, többen is, többek között Váci Péter, 1985-ben jelent meg magyar nyelven ez a tanulmány, korábban idegen nyelveken. Tehát ő kimutatja, hogy ugyanebben a történetírói munkában ugyanezt a zárt kifejezést használja itt már egy olyan esetben, amikor teljesen biztosan tudjuk, hogy nem készítetett és nem is küldött koronát a pápa, hanem egyszerűen azt fejezte ki, hogy egy már megtörtént koronázást a római egyház nevében hivatalosan érvényesnek ismer el. Ennek a formulának ez a jelentése latinul. Az 1000 körül időszakban. Tehát nem lehet belőle semmiféle olyan következtetést levonni, hogy pápa akár egészében, akár részében, valamelyik részében elkészítette volna a magyar szent koronát, és azt elküldte volna a maga tárgyi mi voltában, Vajknak, a későbbi Szent Istvánnak.
Most ön beszélt ugye latin nyelvű forrásokról, gondolom, hogy ahhoz, hogy kutatni tudják, hogy mikor készült a korona, vagy hány részből állt össze, meg kell nézni, hogy egyáltalán milyen ábrázolások vannak, miből készült maga, hogyan heggeztették, vagy hát gondolom, akkor nem tudom, hogy forrasztották, tulajdonképpen akkor milyen ábrázolások találhatók, mert úgy tudom, hogy akkor a főső az latin nyelv, az alsó pedig
az görög nyelv. Úgy van. Na most ilyen alapon, és hát még néhány sajátos különbséget figyelembe véve, ami a felső és az alsó részt megkülönbözteti egymástól, külön szoktak beszélni a felső részről, mint önálló koronáról, és ezt a nevet is kapta, hogy korona latina, vagy latin korona, aminek semmiféle tényalapja nincsen. Tehát semmiféle bizonyítékunk nincs arra, hogy a felső rész különállóan, akár mint korona, akár mint valami más tárgy szerepelt volna az alsótól. Itt megint arról van szó, hogy addig mondanak újra és újra egy feltételezést, míg egyszer csak hozzászokik a nagy közönség, hogy ténnyel állunk szemben. Nem állunk szemben.
Mire alapozzák ők? Azon kívül gondolom, hogy a felső latin, az alsó meg görög nyelv, mire alapozzák ezt a...
Körülbelül négy ilyen különbséget lehet megállapítani, mind a négy a képeken nyomozható le. Ezen túl vannak még egyéb apró különbségek, amelyek nem, ilyen szempontból nem lényegbe vágóak. Az elsőt említettük, ez a nyelvhasználatbeli különbség. Hozzáteszem, hogy rögtön mindent lehet magyarázni tartalmi alapon. És én meg is tenném, mert ezek egymondatos magyarázatok, és ráadásul régebben már közzé is tették ezeket. Tehát még csak azt sem mondhatjuk, hogy jaj, hát nem jutott eszünkbe, dehogy is nem. Tehát már 1984-ben Kovács József közzétette, aki egy kiváló egyháztörténész, ma is gyakorló plébános egyébként, hogy a kétnyelvűség egyáltalán nem jelent kétféle helyen való készülést, mert hiszen a római liturgiában a legutóbbi időkig, a legszentebb eseményeknél, tehát a templom szentelésnél és a pap szentelésnél minden lényeges tudnivalót mind a két nyelven végig kellett mondani, illetve a két ABC-t föl kellett írni a felszentelendő templomnak a padlózatára, és ez nem azért történt, hogy emlékeztessenek a nyugat-római, illetve a kelet-római bizánci birodalomra, hanem azért, mert a középkorban, és erre írott forrásunk van, ő is így idézi, hogy a görög nyelv az a bölcsesség nyelvének számított, a latin nyelv pedig a hatalom nyelvének. Na most egy szakrális uralkodó, aki azon túl, hogy a földi dolgokat igazgatja, egy magasabb rendű elhivatottságot is magáénak tudhat, és ezt el is ismerik az alattvalói, az nem elégedhet meg a bölcsességgel, mint legmagasabb erénnyel. A hatalmat is birtokolnia kell, és ez a hatalom nem ugyanazt jelenti, mint a mai nyelvünkben. Ez a potestas kifejezés, ez azt jelenti, hogy egy központból, ez a teremtés központja, innen árad le a hatalom, sajátos eloszláson keresztül, ezt fejezik ki a keresztpántok a korona felső részén, apostolok hozzák le, itt kizárólag apostolok szerepelnek, és utána az abroncs már csak a földi pályáját jelzi ennek a működő hatalomnak, ahol már a bölcsesség a legmagasabb irányító elv. Ezért ott vált a nyelv, ott görögre vált át. Most a másik ilyen jellegzetes kettőség, azt hiszem ez nagyon jól érthető. Ez
igen,
a kettőség.
Én csak azon csodálkozom, hogy ugye mi ezt így kielemezzük, és azt gondoljuk, hogy ez csak nekünk juthat eszünkbe. Ez lehetséges, hogy akkor, amikor készült a korona, akkor az emberek egyáltalán így gondolkoztak.
Hát ez alapvető tudnivaló volt, hiszen már az első évezredben megfogalmazódott. Tehát legalábbis egyházi körökben már pedig azért ezt tudni kell, ez egy szent tárgynak számított. Tehát végig a szertartás egyházi jellegű volt a koronázás. Tulajdonképpen mai nap, tehát a legutolsó király koronázásig is, ami azt jelenti, hogy nem elégséges, bár elengedhetetlen, tehát szükséges, de nem elégséges a nemzetnek földi körülmények között történő akaratnyilvánítása. Ez elengedhetetlen. Tehát ha nem nyilvánítja ki a nemzet egységesen, mint még háromszor egymás után, és fennszóval az akaratát, akkor nem lehet megkoronázni az illetőt. De ez csak az indítás. Ha ez utána nem kap fölül megerősítést, akkor nincs király. Tehát ez a kétnyelvűségnek egy nagyon szép tiszta magyarázata, akkor lenne okunk kételkedni abban, hogy ilyen logika működik a koronánkban, ha fordított lenne a helyzet. Tehát ha alul lenne a latin nyelvű, és fölül a görög nyelvű szöveg. Ez azt jelenteni, hogy megfordult a világ feje tetejére állt, és ezt ma elég jól ismerjük, ezt a feje tetején álló világot, amikor valaki először megszerzi a hatalmat, de nem fölülről, hanem könyökkel, és utána kinyilvánítja, hogy ő bölcs. Ugye ismertünk már ilyen kormányt, ami önmagát szakértői kormánynak minősítette. Tehát ezek a fejre állt világnak a működését kifejező fordított rendek. A Magyar Szent Koronában egy ténylegesen működő világnak a rendje fejeződik ki. Most a második ilyen kettősség az abban áll, hogy az alsó részen, tehát az abroncson kizárólag mellképeket látunk. A felső részen pedig minden egyes apostol képe teljes alakos. Ez megint jellegzetes kettősség, de ugyanezen az alapon magyarázható, mint amilyen alapon a kétnyelvűség. Tehát ha a középkorban derékig jelenítenek meg egy ember alakot, akár férfit, akár nőt, akár gyermeket, akár aggastyánt, az mindig azt jelenti, hogy a három rétegű emberképből csak a felső kettőt idézik meg. A három rétegű emberkép pedig úgy jelölődik, hogy a nyakvonalnál, amelyik nagyon hangsúlyos ilyenkor, azon fölüli rész az a szellemiség működésére utal, mindennel együtt. Tehát ha fején van valami, akkor az is ezt fejezi ki. A nyakvonal és a derékvonal közötti az a lelkiségét, és általában a kézmozgása is ide tartozik, de az mehet lejjebb is, följebb is, és az övvonal alatti a testiségét. Na most itt tudni kell, hogy középkor nagyon határozottan foglalt állást, és írásban is fennmaradt. Nagyon érdekes ilyen idevágó írások és rajzok vannak, hogy a bölcsesség, ami az alsó korona részen a legmagasabb elérhető erény, nem vértesz föl a testi típusú kísértésekkel szemben. Ezt mi annak innen egyetemen megtapasztaltuk. A legtöbb elrontott házasság egyetemen köttetik. Tehát azt hiszi az ember, hogy már fölkészült az életre, mert eléggé bölcs, mert eléggé kiokították. Teljesen ki van szolgáltatva az érzéki típusú kísértéseknek. Tehát semmiféle védettséget nem ad. Bölcsességgel az ilyen típusú kísértésekkel szemben nem lehet védekezni. Tehát ott van, vagy jön egy fölülről adatott hatalom, vagy pedig ki vagyunk szolgáltatva a testiség kísértéseinek. Na most ez gyönyörűen kifejeződik a koronán. Az alsó részen, ahol a bölcsesség a legmagasabb megszerezhető erény, csak derékig ábrázolódnak, de az a Krisztus kép, amelyik még az alsó részhez tartozik, de már fölé emelkedik, mert a pártázatban van, az a kép már adhatja a teljes testiséget. Mert az ember fia, itt ő mint az ember fia jelenik meg. Tehát föliratai az ISZ, ez pontosan jelzi, hogy ez Jézus Krisztus. Tehát itt az atyának a fiúban való megjelenésével állunk szemben. Őnála már a test nem kísértések forrása. Hát mint ahogy ez rögtön ugye az első kísértés sorozatban.
Igen, ahogy a Biblia mondja, mindenben hasonlatos lesz hozzánk.
Igen. Csak ugyanakkor fölöttünk is van, mert ezekkel a kísértésekkel szemben föl van mértezve. Na most a felső korona részen viszont teljes alakok jelennek meg, viszont az övvonal nem jelölődik. Tehát a körvonal nem jelzi, hogy a derék hol van. Ezért mondják, hogy ezek lehetnek ülő alakok is, álló alakok is. Nem az a lényeg, hanem az, hogy a test már nem az a test, mint amiben mi itt a Földön járunk. Hanem szokták föltámadott testnek nevezni, szokták lélekkel láthatott testnek, tehát egy más típust. Na most ez rögtön elárulja, hogy a megjelenítés módja se lehet ugyanaz.
Érte.
Tehát sokkal konkrétabbak az alsó koronarész szentje, ez a harmadik különbség. A felső pedig sokkal elvontabb, mert ott nem személyiség jelenik meg, hanem egy bizonyos tulajdonságcsomag, ami általában nem is egy alkalommal ölt testet, hiszen gondoljunk csak Fülöp apostolra, még apostoli időkben megjelenik diakónusként is ezen a néven egy rendkívül jelentős személy. Sőt, hát a jelentősebb csodatétel éppen hozzá kapcsolódik. Tehát a sokat ábrázolt jelenet, ugyankor a etióp császárnőnek a kincstárnokát megtéríti. Tehát itt Jakabból például biztosan legalább kettő jelen
ez
van.
Ez az úr testvére is.
Úgy van. Tudnék, ott van a kezében a Jakabág. Tehát hiába tudjuk, ez idősebb Szent Jakab is megjelenik benne, de megjelenik az ifjabb is. Mert a Jakab ág az a május elsejei ünnepű ifjabb Szent Jakabban aktualizálódik. Tehát az ő úgynevezett attribútum a jellemzéke. Tehát ott a felső korona részen már nem egyedi személyiségek jelennek meg. És ezzel függ össze az is, hogy a technikája más a felső korona résznek, tehát ott az úgynevezett telizománc jelenik meg, tehát a rekeszománc a hátteret is betölti. Az alsó részben nem. Hiszen az alsó részben individuumok, személyiségek, egyéni, egyszeri jelenségek jelennek meg, tehát ő maga és a háttér az két merőben különböző minőség. Felső részen nem.
Értem. Ez volt tehát az első három, ugye?
Ez már négy volt.
Ez már négy, mármint ezzel együtt.
Ezzel együtt. De hát ezen túl lehet a úgynevezett gyöngydrótok különbözőségét is venni. Ezek azért rendkívül gyenge érvek, hogy tudnék ebből műhely különbséget próbálnak hát rekonstruálni, tehát hogy visszaálmodni, ennek semmi alapja nincs. Hát szkíta koronát, fejdíszt ismerünk ugyanezzel a két...
Igen, ezt látom itt a
kétféle
kiadványban.
Gyöngydróttal ugyanazon a koronán, teljesen ugyanaz. Aztán a forma maga, hát a formának teljesen egyedi a magyar szentkorona formája, mint annyi minden más a szentkoronával kapcsolatban, és ezért van az, hogy nagyon nehéz korba helyezni, mert nincs valódi analógiája. Formailag még mindig legközelebb az úgynevezett beavató koronákhoz áll, ugyanis a magyar szentkorona is beavató korona volt. Tehát nem viselhette bármikor a király, mint mondjuk az országló koronát vagy a házi koronát, hanem csak is a koronázáskor. Tehát amíg rendeltetése szerint működött, addig csak koronázáskor lehetett viselni, se előtte, se utána, zárt helyen őrizték, nagyon szigorúan szabályozott feltételek között.
Ezért volt olyan nagy jelentőség az egyes koronaőröknek.
Hát hogyne. És hát innen is tudunk bizonyos dolgokat, mert hiszen óriási szerencsénkre mondhatni, hogy gondviselés szerűen éppen egy koronaőr írta meg először a koronánk, hát viszonylag teljesnek nevezhető addigi történetét. Ez a könyve 1613-ban jelent meg, őt pedig Révai Péternek hívták. Ez egy alapmű. Igaz, hogy nagyon röviden foglalkozik benne a korona akkori képének a leírásával, de ez teljesen érthető, mert korábban viszont egyáltalán nem volt szabad sem leírni, sem lerajzolni a koronát. Tudni, beavató korona, ha még ráadásul szent jelzőt is kap, ez a tabuk közé tartozott. Tehát nem volt szabad megjeleníteni. Ez egy működő szerkezet, tehát minden beavató korona annak a közösségnek a meggyőződése szerint, amelyik működteti, az egy ténylegesen, nem csak jelképesen, ténylegesen működő szerkezet, tehát átalakít tudatállapotot. Uh-huh. Tehát egy hétköznapi emberből éppen azáltal, mert sűrít tulajdonságokat, és lehív felülről kegyelmi ajándékként tulajdonságokat, átalakítja a személyiséget. Tehát nem lehet vele játszadozni.
De azért nem úgy képzeljük el, mint egy ilyen varázstárgyat, ami hisz, ha én a fejemre teszem, akkor úgy érzem, mint a király lennék. Tehát nem így
nem varázstárgy, és nem is szabad vele játszani, viszont egy biztos, a természettudománynak igen kiváló képviselői foglalkoznak most már több mint egy évtizede intenzíven azzal, hogy hogyan működik egyáltalán egy ilyen beavató korona. Ugyanis ha én mondjuk megnézek egy ilyen elektroenkefalográfot, és látom, hogy ami levezeti az agyból az elektromosságot, és utána, hogy a fölerősítés után jelzi a szabályos vagy szabálytalan agyműködést. Erre én mondhatom, ez egy varázsszerkezet.
Viszont elég sok király volt a magyar történelemben, aki nem igazán működött hatásosan ez.
Ez nagyon fontos kérdés, tudnélik. Itt egy nagyon erős besugárzást kap, most nevezzük ezt így. Olyan energiafajtából, amit mi ma meg tudunk ugyan nevezni, de nem tudjuk, hogy hova soroljuk az energiatípusok közül. És hangsúlyozom, ez nem művészettörténeti feladat, tehát ezt mások végzik. Én ezt elmondhatom, mert bizalmasan elmondták, meg előadásokban időnként ismertetik. De ez nem az én asztalom. Egyet biztosan lehet tudni, hogy tényleg működik. Na most ebben az égvilágon semmi boszorkányság nincs. Tehát boszorkányság addig egy infraégő, vagy egy mikrosütő, amíg nem tudom, hogy működik. Tehát azt, hogy én beleteszek valamit, és utána forrón kiveszem belőle, ez egyszerűen érthetetlen, ez egy mágikus szerkezetnek tűnik, addig, amíg nem tudom, hogy működik. Tehát azért jó ezeket a kutatásokat, tényleg higgadtan, figyelve arra, hogy nekünk nem ostoba őseink vannak. Tehát ha mi egy 1000 éven keresztül bizonyítottan működő szerkezetnek tekintettük, azt szintén kell lenni valaminek. Hát nem engedték lecserélni az őseink.
Annyi kérdésem van még, de most majd egyeztetni fogunk egy kicsit, hogy valóban a lényeges kérdéseket is érintsük ezek után, amiket most, úgyhogy most visszatérünk egy kicsit Liszt koronázási miséjére, és utána várjuk újból Pap Gábor művészettörténész válaszait. Visszatérünk újból a Szent Korona történetére. Ebben segítségül van nekünk Pap Gábor, művészettörténész. Az előző 20-25 percben az egyes feltételezésekről beszéltünk, amit olyan gyakran mondanak nekünk, tehát, hogy két részből áll, és akkor ezt két különböző helyről küldték. Ezzel foglalkozik tulajdonképpen a Sacra Corona című film is, ugyanígy jeleníti meg, hogy az alsó rész jött volna Lukács Mihálytól. És erről mi a véleménye a művészettörténésznek?
Hát nagyon rossz a véleményem, ezt rögtön ilyen tömören hadd jelentsem ki. Csodálkozom is, hogy egyáltalán hogy lehetett ezt a filmet létrehozni, hogy vállalhatták a film alkotói, hát köztük ugye a forgatókönyvírója, aki a millenniumi ünnepségek fő-fő felelőse, ugye nevét adja egy ilyen teljesen elavult koncepcióhoz, amivel ráadásul, hát ez bizony ki kell jelenteni, fertőzik ennek a népnek a tudatát. Tehát egyfajta szellemi kútmérgezésről van itt szó, ami ebben az esetben egy ilyen western típusú, aránylag jól, technikailag jól megcsinált film esetében különösen veszélyes játék. Ez ugyanis nem olyan, hát elnézést a kifejezésért, de csak mi valami rossz film, mint amilyen a honfoglalás volt.
Ez azért technikájában, ez gondolom, hogy hát meg volt csinálva, több pénzt is kaptak át. Tudjuk, hogy a honfoglalásnál ugye 96-ban a honkormány nem igazán támogatta ezt a filmet.
Igen, azt a filmet én sem támogattam volna, de az egy más kérdés. Tehát ez viszont valóban meg volt csinálva, hogy filmes nyelven szokták mondani, amitől sokkal veszélyesebb, mert ez az elképzelés, aminek semmiféle alapja nincs, ezt szeretném hangsúlyozni, és mindjárt bizonyítani is. Ez most úgy ült be ennek a nemzetnek a tudatába, hogy ezt 100 évig gőzkalapáccsal se lehet belőle kiverni.
De miért kéne kiverni?
Mert ez teljesen hibás. Tehát abból indul ki, hogy egy bizánci császár, akinek név szerint ismert bizánci császár, tehát a Dukász családból származó Mihály, akinek a képe jelenleg rajta van a koronán, ő küldte volna a felső résztől független alsó részt annak a magyar királynak vagy hercegnek, aki vele egyidejűleg élt, és hát már éppen uralkodott, vagy készült az uralkodásra, tehát Gézának, Szent László királyunk bátyjának. Most ehhez azt kell tudni, hogy a Dukász Mihály császárt ábrázoló lemez, bár tényleg rajta van a koronán, de ordító módon másodlagos rajta. Ezt még egy 5 éves kisgyerek is észreveszi, az is igaz, hogy az nem kap katedrát. Tehát úgy lóg túl a foglalatán, hogy nem is lehetett beleerőltetni, holott mindenki pontosan tudja, akinek volt már a kezében befoglalt tárgy, hogy mindig előbb van az a tárgy, amit be akarok foglalni, és ahhoz készül pontosan illeszkedő módon a foglalat. Tehát ha nem fér bele valamilyen tárgy, akár zománckép, akár kő, akár gyöngy egy foglalatba, az teljesen félreérthetetlenül.
Azt nem mondhatjuk ugye, hogy összement a korona. Tehát...
Igen, természetesen, de az sem, hogy megnőtt valahogy a kép, tehát teljesen nyilvánvalóan másodlagos. Na most ezt ha valaki nem veszi tudomást, azt nem, hogy szakembernek nem lehet tekinteni, de én már erkölcsi lénynek sem tekintem. Ugyanis ezt nem lehet nem észrevenni. Na most tudva levő, hogy 1613-ban az a koronaőr, akiről már itt megemlékeztünk, tehát Révai Péter,
igen,
leírja, hogy hátul az egyetlen oromzati lemezben, tehát ott nincs teljes oromzati részben, kiemelkedő részben, ugyanis hátul nincs teljes pártázat, csak egyetlen egy elem. Tehát így nincs van mivel összetéveszteni. És ott leírja, hogy a Szent Szűzanya képe. Szó szerint ez nem, ahogy fordítják, hogy Szűz Mária, tehát a Szent Szűzanya. Tehát imágó, Sancti Matris Virginis. Tehát itt nem lehet félreérteni. 1613-ban kijelentő mód jelen időben a Szent Szűzanya képe van ott. Na most itt nem lehet, hogy érvelni ellene. Csak úgy lehet, ahogyan ma teszik, hogy megpróbálják hitelteleníteni Révai Péter.
Ezt akartam éppen kérdezni, hogy...
Vérlázító. Tehát ilyen, hogy nem azt írja le, amit látott. Ő volt az az koronőr, aki a legtöbbet láthatta a koronát, olyan közelről, mint hogyha én kezembe vennék egy könyvet, és úgy nézném. Ez volt a feladata. Hogy minden koronázás előtt alaposan nézze meg, hogy minden rendben van-e a koronán, kibírja-e majd azt, hogy lóháton fölvágtatnak vele egy dombtetőre, és ott a négy égtáj felé vágnak. Mert ez egy komoly megpróbáltatás a koronának. Uh-huh. Tehát ezt alaposan meg kell nézni, majd utána, amikor visszateszi koronázás után, újra alaposan meg kell nézni, nem lazult-e meg rajta valami. Tehát az eredeti állapotában van-e. Tehát ha valaki pontosan tudhatja, hogy mi van a Szent Koronán, az a koronaőr. Ráadásul Bethlen Gábor hadjárata idején Bethlen magához vette a koronát, megint kibontatta, Révai Péter ment vele, megint kibontatták, megint visszatették, és utána, amikor vissza kellett szolgáltatni a Habsburg uralkodónak, megint Révai Péter ment vele, mert ez volt a kötelessége. Uh-huh. Megint ki kellett venni a ládából, megmutatni és megint visszatenni. Tehát egyszerűen nem volt még koronaőr, aki ennyit láthatta a koronát.
Most én azt nem értem, hogy miért hajtják ennyire ezt a Lukács Mihály féle koncepciót.
Van egy feltételezésem. Nagyon szívesen elmondom, mert ez nem titok, végül is elég sok előadáson elmondtam. Ez ahhoz a szellemi hadjárathoz tartozik, amelyik minden áron az alsóbb rendűségünket igyekszik igazolni visszamenőleg. Tehát az, hogy mi minden időben valamilyen más nálunk nagyobb, fontosabb, dicsőségesebb birodalomnak voltunk alárendelve. Erre kiválóan alkalmas a Dukász Mihály kép. Tehát mi onnan kaptunk koronát.
Mit tudunk egyébként róla Dukász
Mihályról? Dukász Mihály minden idők legszerencsétlen nyomorultabb bizánci császára volt. Nem is engedték végig uralkodni. Az uralkodás annyira idétlen, már elnézést a kifejezésén, mai szóval éltem, tehát annyira nem tudott felnőni a feladataihoz, hogy végül is kolostorba zavarták. Még örülhetett, hogy megúszta. Mert egyébként az ilyeneket ugye, ivartalanítani szokták meg a szemüket kitolni.
Akkoriban.
Igen. Tehát ő még nagyon megúszta. Tehát nem, hogy főségre nem pályázhatott magyar királya szemben, hanem ki volt szolgáltatva annak, hogy mi meg ne támadjuk, vagy segítsük éppen. Tehát az, hogy ő koronát küldött, van, ez teljesen kizárt. De mondom, ennek még csak feltételezésnek se kell lenni, mert hiszen 1613-ig nincs is jelen a koronán Dukász Mihály. És 1790-ben említik először. Tehát 1613 és 1790 között kerülhetett csak föl a koronára, de miután a korona, ugye beavató korona lévén állandóan ládában van, csak akkor kerülhetett sor képcserére, amikor a koronőrök nem voltak abban a helyzetben, hogy felügyelhessék.
Ez mikor volt?
Ez egyetlen eset van, 1784 és 90 között, amikor II. József rendeletileg kiviteti az országból, törvényellenesen, de hiszen ő nem esküdött fel a törvényeinkre, mert nem koronáztatta meg magát. Tehát kivitett, és onnan nem tudjuk, egyszerűen semmiféle adatunk nincs rá, hogy mi történt vele 1784 és 90 között, csak azt tudjuk, hogy 1790-ben, mikor visszajön, akkor már rajta van Dukász Mihály is, és a másik két hátsó uralkodó két más is. Addig szó sincs Dukász Mihályról.
Uh-huh. A mostani 10 000-esünkön Szent István fején másfajta koronát látunk, mint a Szent Koronát. Én amikor először megláttam, akkor csodálkoztam is, hogy miért nem a Szent Korona van rajta. De azt mondják, hogy az is egy ilyen alávetett állapotot mutatna.
Hát ez egy érdekes ügy. Én erre azt szoktam mondani, de hát előre elnézést kérek, ha valaki magára veszi, hogy halmazati bűneset. Az, ami a 10 000-esen van. Hát, hogy mondjuk Szent István arca kire emlékeztet, kire nem, az egy más kérdés. Én ennek látatlanba adnék 10 évet, ennek a Szent Istvánnak, aki
a 10 000-esen
ott van rajta, van. Így van. Hogy miért kell tőlünk mindenáron elidegeníteni a legfontosabb alakjainkat, ez megint egy olyan kérdés, amire hát remélem előbb-utóbb azért választ is kapunk. Tehát ami viszont a fején van, az egy halotti korona. Ezt tudni kell, hogy ez a harmadik Bélának tulajdonított sírban, itt azért a tulajdonított lényeges, mert egyáltalán nem biztos, hogy ez valóban az ő sírja volt, de a mai Székesfehérváron föltárt úgynevezett királysírok egyikében találták ezt a koronát, és ez kifejezetten halotti korona. Na most, hogy miért kell Szent István fejére, és most már egyre másra látom szobrokban is, miért kell egy halotti koronát, amik ráadásul egy jóval később uralkodott harmadik Bélának a fején volt, ha egyáltalán az ő sírja, tehát ezt megint így kell megfogalmazni. Hát ez megint olyan dolog, amire egyszer majd azért jó lenne választ kapni.
Ön szerint Szent István viselhet